és sok sikeres túrát kívánok még a következő években, és ezt a lendületet és lelkesedést, ami az énekléshez és a túrázáshoz fűz benneteket.
Köszönjük szépen!
A MÁV Vasutas Sportklub természetjáró szakosztályának két tagjával, Földházi-né Rát Gertruddal és Földházi Pállal Ámen Zsóka beszélgetett.
Márai Sándor 125 éve született. Az író Kassán látta meg a napvilágot, de hosszú ideig élt az első kerületben a Mikó utcában. Ezért itt, a volt lakóhelye közelében, a Krisztina körút egy szám alatt nyílt meg a Márai kult.
Mai vendégeim Kiszeli Noémi, a Márai kult szakmai vezetője, és Szilágyi Orsolya, a Jókai szalonnak a vezetője. Miért kerül sor erre az interjúra? Egyik nap Krisztina körúton jártam, és az egy szám alatt láttam a kiírást, hogy Márai kult. Rámentem az internetre, Facebookra, Márai kult alatt ezt olvastam, élmény és inspiráció Buda szívében. Kedves Noémi, arra kérnélek, hogy mesélj nekem erről a Márai kultról, mi az az élmény és inspiráció, amit ez a címszó alatt találunk, és rálelünk erre a csodára. Hogy jött ez létre? Hogy működik?
A Márai kult tulajdonképpen a jogelőd intézmény volt, amely non-profit Kft. Formájában jött létre, és ez a cég alakult át most novemberben Budavári Közösségi Non-Profit Kft.-vé. Annyi a változás, hogy tulajdonképpen az egykori Márai kult folytonossággal beépült, tehát gyakorlatilag nem is jogotoldással, hanem egy bővülés történt a cégbe. Beépült a első kerület Budavárnak a teljes kulturális intézményrendszere, illetve kulturális programjai. A sportélet fog most bejönni a cégbe, illetve a helyi média. Ezen kívül pedig az önkormányzatnak a közösségi intézményei. Tehát tulajdonképpen most már nem egy profiltiszta közművelődési, közösségi művelődési intézmény vagyunk, hanem egy közösségi, ami azt jelenti, hogy egy több célú cég. Most elsősorban a cégnek a kulturális lábáról, vagy kulturális portfóliójáról beszélünk. Számos helyszínt működtetünk, nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, földrajzilag is, illetve ismertségben is, tehát egy nagyon jó adottságokkal rendelkező, jó állapotú, gyönyörű helyszíneket számláló intézményrendszerünk van. A legnagyobb helyszínünk a Márai kult, vagy Márai Sándor Kulturális Központ a Krisztina körúton, illetve hát a nagyon ismert Jókai Anna szalon, amiről majd a kolléganém fog beszélni. Hozzánk tartozik a Virág Benedek ház, ahol hát most nagyon sok tervünk van, de az idei évnek a legnagyobb vállalása egy állandó márai kiállítás lesz, amit ott fogunk megvalósítani. Van két galériánk, illetve a Virág Benedek házban is működik egy kis galéria, de két profiltiszta galériánk van, az a Várnegyed és a Térkép galéria, és van egy kis közművelődési könyvtárunk fönt a Várban, és szintén a Várban található a Borsos Miklós emléklakás, ahol leginkább Borsos Miklós művész, képzőművésznek az életéhez kötődő tárlatok, kiállítások és az ő életútjához kapcsolódó előadások, programok vannak, de egyéb programok is helyet kapnak. Elsősorban ugye, mivel közfeladatot látunk el, tehát klasszikus közművelődési intézmény vagyunk, ezért az elsődleges feladatunk a első kerületbe lakó emberek, családok minőségi, kulturális élményekkel való kiszolgálása. Ezt olyan módon szeretnénk tenni, hogy egyúttal őket is bevonjuk ebbe a feladatellátásba, tehát hogy folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az itt élő művészekkel, kulturális szakemberekkel, és kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy nekik is fellépési lehetőséget, megjelenési lehetőséget biztosítsunk. A felelősségünk óriási, mert bár egy kerületi intézmény vagyunk, ugye ez Budapest első kerülete, az országnak a szíve lényegében, az ország történelmi központja, tehát minden, amit mi itt csinálunk, az az látszik. Tehát országosan is látszik, és a ide látogatók számára is, tehát a turistákra is gondolnunk kell, mert ha mi csinálunk egy adventi vásárt mondjuk a Mátyás templom mellett, akkor ott nem beszélhetünk arról, hogy csak a helyi családok látogatják. Tehát ugyanak úgy, azt úgy kell megcsinálni, hogy a kulturális értékeink, kulturális hagyományaink, örökségünk, illetve az az értékrend, amit képviselünk, az ugye láthatóvá válik a vendégek, vagy az ide látogatók számára is, és úgy menjenek haza, hogy olyan élményekkel, amit ugye szeretnénk, amilyen imást szeretnénk a kultúránkról, az országunkról mutatni. A helyszíneinken alapvetően közművelődési aktivitások zajlanak, vannak állandó programjaink, irodalmi estek, hát ami a művelődési intézményekben szokásos, tehát különféle babás-mamás programok, időseknek szóló mozgás, tánc, illetve tulajdonképpen minden művészeti ágban kínálunk a könnyű zenétől, a képzőművészettől, a komoly zenétől, a művészettörténetig, tudományos előadásokat is. Próbáljuk lefedni a teljes palettát, de mindig a két pillére van a tevékenységünknek. Az egyik az, hogy mindig bármilyen műfajban mindig a legmagasabb minőséget nyújtsuk azokon a kereteken belül, amiket a lehetőségeink, tehát az anyagi és helyszínbeli fizikai lehetőségeink lehetővé tesznek, illetve az értékközvetítés.
Több helyszínen dolgoztak, gyakorlatilag hogy oszlik ez meg struktúrájában, hogy például a Krisztina körúton milyen előadások vannak a Jókai Szalomba, vagy a Virág Benedek házba.
Hála Istennek nagyon rátermett és nagy tapasztalattal rendelkező, nagyon jó szakember kollégák vannak. A központban van ugye a vezetőség, meg a kollégáknak a zöme ugye fizikailag ott van, de a helyszíneinknek vannak felelőseik, akik már hosszú évek óta viszik ezeket a helyszíneket, jól ismerik a közönséget, az egyes helyszínekhez kötődő közönségnek az igényeit, és gyakorlatilag letisztult már egy olyan kínálatra a programoknak a köre, amik éveken keresztül beváltak, tudjuk, hogy van rá igény, tetszik az embereknek, visszatérő közönségünk van, hála Istennek, és az ő kiszolgálásuk érdekében folyamatosan keresik a kollégák az új lehetőségeket, és tehát megtartják, ami működik, azt megtartják, és próbálják színesíteni a kínálatot. Mindegyik helyszínünknek van azért egy elég határozott profilja. A központi, ugye a legnagyobb helyszínünk az a Márai Sándor Művelődési Központ, ahol van egy gyönyörű 2021-ben felújított dísztermünk. Ez a Budai Polgári Kaszinónak az egykori épülete, ami az eredeti pompájába került helyreállításra, ilyen sok hányattatás után. Pártház volt ott, illetve hát ez a tipikus 20. századi sorsa ezeknek az épületeknek. Lett visszaletadva a régi fénye és rangja ennek az épületnek. A nagyobb volumenű, nagyobb közönséget vonzó előadásokat oda tervezzük, a kamara jellegűeket pedig a kisebb helyszínekre.
Ahogy mondtad, hogy november-december óta indult meg ez a projekt, ugye?
A cégnek az átalakulása történt november-decemberben, igen, az új kerületvezetés tervei vagy álmai elképzelései nyomán, de itt egy folytonosság van, tehát a márai kult bővült ki, és gyakorlatilag névváltozás történt.
Csak névváltozás. A műsoraitokban a márai meghatározó egyéniség, Márai Sándor?
Hát idén mindenképpen, mert a Budavár önkormányzatának a képviselőtestülete határozattal emlékévé nyilvánította. Igazából ez nem egy naptári év, ez az emlékév, hanem a Márai születésének a 125. évfordulója alkalmából április 11-től, tehát 2025. április 11-től 2026. április 11-ig. A hivatalos bejelentése az emlékévnek az most április 11-én lesz, nagyon gazdag programkínálattal, gyakorlatilag egy csúnya szó, vagy de divatos szóval egy teljes pályás letámadásra készülünk, tehát gyakorlatilag az ifjúság, a családok megszólításától a színházi fesztiválig, a különböző tematikus sétákig, a kerületi vendéglátóhelyek megszólításáig, a kerületi képzőművészek számára kiírandó pályázatig. Nagyon sokféle programot és rendezvényt szervezünk és fogunk kínálni, hogy Márai alakját, aki 14 évet töltött el a kerületbe, és sok szálon kötődik ide, tehát a legaktívabb éveit gyakorlatilag itt élte. A Mikó utcában, hogy a Tóth Árpád sétány, a Krisztina város, a Tabán, tehát erősen kötődött ehhez a városrészhez. És hát ahogy már említettem, a nagy vállalása ennek a programnak, vagy ennek az emlékévnek egy állandó Márai Sándor kiállítás megnyitása lesz a Petőfi Irodalmi Múzeummal, Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központtal együttműködésben.
Nagyon szépen köszönöm. Most meghallgatnánk Szilágyi Orsolyát, a Jókai Szalonnak a vezetőjét. Kedves Orsolya, mesélj erről a szalonról, milyen profilotok van, milyen előadásaitok vannak.
Az első kerületi iskola volt egy romantikus stílusú emléképület, és itt kapott helyet a Jókai Anna Szalon, amelyet 2017. szeptemberesén nyitottak meg, egy felújítás után. A kétszeres Kossuth Díjas és József Attila Díjas író és költőnő halála után döntött úgy a budavári önkormányzat, hogy tiszteletére egy irodalmi és kulturális szalont alakítanak ki, és emiatt hozták rendbe az épületet, és az ő szellemiségét szerették volna ezzel ápolni és megőrizni a közönség számára.
Milyen programaitak voltak az elmúlt időszakban, aminek nagy sikere volt?
Sokféle változatos programunk fut már évek óta. Irodalmi estek főként, komoly és könnyű zenei koncertek, pódiumelőadások és könyvbemutatók várják főként az érdeklődőket, illetve a közösségi összejöveteleknek is helyt adunk.
Most egy olyat kérdeznék mind a kettőtöktől, hogy mi volt olyan emlékezetes esemény, amire nagyon büszkék vagytok, gondolom mindenre, de ami kiemelkedő volt és nagyon nagy visszhangja volt.
Igazából mindegyik, tehát hogy azért nem szeretnénk egy programot ki, vagy kettőt, vagy hármat kiemelni, mert minden héten összeülünk keddenként, és áttekintjük az elmúlt hét lezajlott eseményeit, meg a következő hét tervezett eseményeit. És igazából mindig ott örömmel azt halljuk, meg látjuk, hogy gyakorlatilag minden programunk teltházzal megy. Tehát a jazz óriási sikerei vannak például a Hot Jazz Band koncerteknek, akik ugye visszarepítenek egy a 30-es, 40-es évek ez a szalon jazz világába, a filmzenék világába, a művészettörténeti előadásainknak, világjáró előadásoknak, helytörténeti előadásoknak. Tehát igazából ez már évek alatt hála rátermett és a pályán jól látó kollégáknak letisztultak azok a típusú előadások, amire látjuk, hogy igény van, színvonalat képviselnek, tehát igyekszünk a minden területről tényleg a legjobb művészeket, vagy kutatókat, ha tudományos előadásról van, megnyerni. És hát kültéri rendezvényeink is vannak, tehát ugye az adventi vásár, ott színpaddal, programokkal, nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok, most a hétvégén egy játszótér megnyitónk lesz, ugye most vagyunk túl a március 15-i ünnepségen, tehát igazából mindegyik sikeres, és mindegyiknél, aki egyszer eljön hozzánk, visszajönnek. Kérdezik, hogy mikor lesz a sorozat legközelebbi darabja. Érdemes mindig figyelni a honlapunkat.
Hát nagyon örülök, hogy nem emelték ki, hanem azt mondod, hogy mindegyik programotoknak nagy sikere van.
Igen, igen.
Ez egy nagy öröm. Hát engedjétek meg, hogy megköszönjem a beszélgetést, és egy nagy élményt, amit itt tőletek kaptam, a Krisztina Körúton, a Szabó Marcelnek és a Pregun Tamásnak a zongora verseny, az egy csodálatos élmény volt, azt ezúton is megköszönöm nektek. Kedves hallgatóink, Kiszeli Noémivel és Szilágyi Orsolyával Meskóbán beszélgetett. Köszönöm nektek!
A napokban kerestem egy régi jegyzetemet. Leültem a gép elő, és elkezdtem olvasni. Az idő csak ment, én meg belefeledkeztem a már régen elfelejtett írásaimba. Találtam néhány kedves emléket, ami most újra megfogott. Arra gondoltam, egy kicsit még az ünnepek hangulatába megosztom önökkel. Pontosabban megkértem Meskó Bánkot, hogy tolmácsolja ő. Talán nem csak nekem kedvesek ezek.
A madarak és mi. Sok-sok évvel ezelőtt, amikor földszinti lakásunkból felköltöztünk egy negyedik emeleti erkélyes lakásba, rengeteg szempontot vettünk figyelemben az új lakhely kiválasztásánál. Az ugye alapfeltétel volt, hogy emelet legyen, napfény legyen, na meg a lakás beosztása, hát stb. Tavasszal költöztünk, élveztük az új lakásadta örömöket. Aztán jöttek a nem várt örömök. Az ablakunk előtt álló fa majdnem hozzánk felért. Pihenőhelyül lakhelyül szolgáltak a különféle madaraknak. Gyönyörködtük bennük. Jöttek szép számmal, sőt felbátorodtak, látva, hogy nem zavarjuk őket. Oda-oda merészkedtek az erkély korlátjára. Voltak bátrabbak, akik be is léptek az erkélybe. Teltek az évek. Egyre szaporodtak az erkélyen a virágládák, tele színes virágokkal. Ezeket különösen szerették. Egyszer, rövid nyaralásból hazaérve, meglepetten láttunk egy madárfészket az egyik ládába. Benne két kicsi tojással. Nem volt szívünk megakadálya, az egy új család rétre jöttét, így végig asszisztáltuk két gerle születését, felcseperedését. Leírhatatlan élmény volt családunk számára ez az időszak. Ők lassan szoktak hozzánk, mi meg óvatosan mentünk ki az erkélyre. Az ajtóból kezdtünk beszélni hozzájuk. Bíztattuk, hogy nem kell tőlünk félniük. Odaengedtek magukhoz. Meleg nyár lévén kedves búgással köszönték meg a részükre kitett vizet. Tanúi lehettünk, hogy a gerlemama repülni tanította csemetéit az első, alig egyméteres repüléseknek a szomszédfára, vagy az első mama nélkül töltött tapoknak. Aztán önállóak lettek, és mi szem elől vesztettük őket. Egy másik évben egy rozsdásfarkú gondoltak költőhelynek az előttünk álló fát. Gyanúsan sokat hallottuk jellegzetes hangjukat, akkor kezdtünk felfigyelni rájuk. Aztán megszülettek a kicsik. Mamájuk a mi erkélyünket tartotta elérhető távnak, amikor kicsinyei első szárny próbálgatásai voltak. Így a virágládákból jött a kat-kat-kat, míg nem kimerészkedtek nagyobb útra. Ők hűségesebbeknek bizonyultak, sokáig visszajártak látogatóba. Sok ilyen örömteli élményünk volt és van. Rendszeres vendégeik vannak, cinkék, rozsdásfarkúak, és még részünkről nem mindig azonosított kis kedvesek is. Azonban mostanában szomorú élményeink is vannak. Néhány éve alaposan meg kellett nyesni a fánkat. Hiába, az idő vasfoga nem kíméli őt se. Így a madaraink is más költőhelyet, lakhelyet keresnek. És szegények azt hiszik, nagyon jó helyet találnak. Egyszer teszek-veszek a konyhába, az erkély ajtó nyitva, kint napsütés, madárcsicsergés, béke. Aztán furcsa lesz, de honnan jön? Tompa, bátortalan hang. Mi ez? Egyszerre ismerősé válik a gyenge, vékony, pici hang. Egy rozsdás farkú, elkeseredett hangja. És akkor a nagy felismerés. A konyhai szagelszívó kivezető csöve látszott a legbiztonságosabb helynek fészekrakásra. Igen ám, de a pici megnőtt. Szűk lett számára hely. Mentési akciónk, a fészek kiemelése, fél siker. Ez a pici nem ismer minket, megijedt, menekült. Nem tudjuk a további sorsát. Tanulva az előző esetből, szúnyog hálóval gondoltuk megvédeni a kis kedvenceink életét. Minap gyanútlanul megyek az erkélyre, mikor madártollat látok a földön. Némi félelemmel, ösztönösen a becsomagolt csőre nézek. Szívszorító látvány. Valaki nagyon beszeretett volna bújni a hideg elől. Kicsi csőrével apró lukakat rágott a szúnyoghálon, majd talált egy jobban megdolgozható részt, amit kellő méretre tágított. Legalábbis azt hitte, hogy kellő méretre. Csak a farka vége maradt kint. Szegény már nem fázik. Ma reggel megjelent egy szinké a virágládában. Remélem, neki van jó búvóhelye, és csak látogatóba érkezett. Csak néhány perc volt. Néhány napra részese voltam egy szerencsére nem mindennapi történetnek, amit akár azonnal el is felejtettem volna. De nem így történt. Azóta többször eszembe jut. Történt, hogy mentem a metróhoz, rá akartam lépni a mozgó lépcsőre, amikor valaki előttem állt. Közvetlen a lépcső előtt. Valami visszatartott, hogy kikerüljem. Nekem háttal állt, de érezhető volt a hezitálása. Egyik kezében két szatyor, a másikkal tétován próbál a korláthoz nyúlni. Mellé lépek. Kérdezve, hogy segíthetek-e. A hölgy először meglepetten néz rám, meg se tud szólalni. Ajánlom, hogy átveszem a csomagjait, vagy karoljon belém, esetleg én bele. A válasz először hosszú hallgatást, majd halkan annyit mond, nem tudok rálépni, majd együtt mondom. Arca megváltozik, talán valami bizalom árad belőle. Keze remeg, nyúl a korláthoz, visszahúzza, rám néz. Egyre jobban remeg. Már egyértelmű a bizalom, amikor megszólal. Nézze, így remeg a kezem, nem merek menni. Már nincs szívem ajánlani a segítséget, hogy lemenjünk. Gondolatban megrohannak a kérdések, hogy jutott le erre a szintre? Hogyan fog feljutni a felszínre? Mit tudok én segíteni? Rövidesen megszólal. Taxival kell mennem. Arcán az átmeneti nyugalom után újra kétségbeesés. De hogy jutok fel a taxihoz? Odáig is van egy kis mozgó lépcső. Mutatom, hogy a középső lépcső áll. Azon fel tud sétálni. Megkönnyebbül. Megköszöni, és elindul visszafelé. Nincs idő megfigyelni az arcát, olyan gyorsan indul el. Vajon mit láttam volna? Bánatot a sikertelenségtől? Örömet, hogy legalább megpróbálta? Hogy legalább egy szintet lejutott? Szomorúságot a kiszolgáltatottságtól? Annak fogta föl a segítő szándékot, vagy örült neki? Szégyelte, azért ment el gyorsan? Vagy csak örült, hogy van megoldás? Vagy természetesnek vette a segítő szándékot? De szeretném remélni. Újra meg újra felmerülnek bennem ezek a kérdések. Nem tudom. Ő hogyan gondol arra a délelőtre? Talán nem csak a kudarc maradt meg. Ott megállt az idő néhány percre. Szinte hihetetlen, de senki sem jött mögöttünk. Érzelmek. Racionális, érzéketlen világban élünk. Mindenki életéből eltűnt a romantika? Vagy csak szemérmetesebbek lettünk? És mióta? Hogyan jutottak eszembe ezek a gondolatok? Nos, minap egy Szent István körúti házfalán, úgy 2,5 méter magasságban egy kis fémtáblát pillantottam meg. A következő állt rajta. Szilvike és Peti ezen a helyen találkozott először 1987. augusztus 29-én. Isten tartsa meg őket egymásnak egészségben és szerelemben, e világon és azon túl. Valahogy melegség töltött el a szívemet ezeket a sorokat látva. Micsoda érzelmek birtokában volt az a pár, hogy meg kellett örökíteniük. Nem volt elég belekiáltani a világba a boldogságukat, nekik fémbe kellett vésniük. Mert biztosak voltak benne, hogy kapcsolatukat és a táblát az idő vasfoga sem kezdhetik ki. Vajon kik ők? Vajon mikor került oda a tábla? Vajon hány éves kapcsolat kezdetét örökítették meg ezzel? Vajon tényleg ők tették fel a táblát? Vagy valaki meglepte vele őket, látva boldogságukat? Igazából mindegy. Szívből remélem, hogy az évfordulókon újra eljátsszák a találkozást. Ha csak nem együtt mennek emlékezni. Mert érzem, biztosan együtt vannak most is. És szívből remélem, hogy beteljesül a táblán olvasható kívánság is számukra. Ebben a tudatban nézegetem tovább a házak falát, remélve, hogy találkozom még hasonló érzelmi megnyilvánulásokkal.
Kéri Júli jegyzeteit hallották.
Mai adásunk végére értünk. Munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Kéri Júli, Meskó Bánk. Ezt az adásunkat mához két hétre ugyanitt, ugyanebben az időben megismételjük, valamint minden köztes héten szerdán 20 órától is. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Ezen kívül elérhetőek vagyunk a Civil Rádió archívumában is, de hallgathatnak minket podcast oldalunkon a cba.media/60-túl. A következő adásunk 4 hét múlva, 2026. január 24-én lesz. Köszönöm a figyelmüket!